Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, Istenünket, 398. énekünket énekeljük első verszakával. Úr lesz a Jézus mindenütt. Testvérek, pünkösd utáni vasárnap egyházi rendünkben szép és pontos meghatározás szerint a Szent Háromság vasárnapja. A Szent Háromság vasárnapján pedig minden gyülekezetben megvallják a testvérek hitüket, elmondják az apostoli hitvallást. Most mi is ezt tesszük, ének szóval fogjuk megvallani az apostoli hitvallást, 232. énekünket énekeljük mindegyik verszakával.
Yeah.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása, jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Márk evangéliumában, a 8. fejezetben, a 27. verssel kezdődő szakaszban, a 9. fejezet első verséig olvasom. Jézus pedig elindult tanítványaival együtt a Cézárea Filippi mellett lévő falvakba. Útközben megkérdezte tanítványaitól, kinek mondanak engem az emberek? Ők így feleltek, Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások pedig egynek a próféták közül. Jézus tovább kérdezte őket, ti kinek mondotok engem? Péter így válaszolt neki, te vagy a Krisztus. Jézus pedig megparancsolta nekik, hogy ezt senkinek se beszéljék ő róla. És tanítani kezdte őket, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnap fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt erről. Péter ekkor félrevonva őt feddeni kezdte, ő azonban megfordulva tanítványaira tekintett, és megfeddette Pétert, és ezt mondta, távozz tőlem, sátán, mert nem az Isten szerint gondolkodol, hanem az emberek szerint. Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszíti azt, aki pedig elveszíti az életét én értem és az evangéliumért, megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, de élete veszendőbe megy? Mert mit adhatna az ember váltságul az életéért? Mert ha valaki szégyel engem, és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az ember fia is szégyelni fogja, amikor eljön Atya dicsőségében a szent angyalokkal. Azután így szólt hozzájuk, bizony mondom néktek, hogy vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg nem látják, hogy az Isten országa eljött hatalommal. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged. Dicsérjük a te nevedet, úgy, mint ahogyan a próféta látja, hallja, ahogyan mi is ajkunkra vesszük. Szent, szent, szent a seregeknek, Ura. Dicsérünk téged, Urunk Istenünk, ki úgy mutattad meg magadat, ami számunkra, a mindenkori ember számára, mint teremtő és gondviselő atya. Köszönjük, hogy a te kezednek műve az első ember, ahogyan megformáltad a földből, ahogyan az agyagnak életet adtál, ahogyan bele lehelted lényegedet, létedet, a te lelkedet, és így lettünk mi élővé, és nem csak olyanná, aki tengleng 20, 30, 80, 90 vagy 100 évig, hanem akinek küldetése, és akivel neked pedig terve van. Köszönjük, Urunk, a te gondoskodó szeretetedet. Köszönjük, Urunk, hogy úgy jelentetted meg magadat, mint aki a fiúban érettünk, megváltóként jöttél erre a világra. Köszönjük, hogy te ugyanaz az Isten vagy, aki megformáltál, és aki megváltottál. Köszönjük ezt a hatalmas bizalmat és szeretetet, amelyet a te fiad adott. Énekeltük is az ő útját, érettünk eltöltött életét, kereszthalálát, jobbodra való emelkedését. És hálásan köszönjük neked, Urunk, ennek a hétnek az ünnepét. Köszönjük, hogy két napon keresztül is magasztalhattunk téged azért, mert kiárasztottad a te lelkedet ránk. Köszönjük, hogy így nem csak mellettünk vagy, hanem bennünk is munkálkodhatsz. És hisszük azt is, Urunk, ahogyan sokszor énekeljük pünkösdi énekünkben, hogy az embernek az új szíve is a te kezednek a műve. Nem a mi varázslásunk, nem a mi gondolkodásunk, nem is a mi akaratunk és elhatározásunk, hanem a te legszemélyesebb döntésed. És így köszönjük neked, hogy mi közösséghez, gyülekezethez tartozunk, ahol helye van egészségeseknek és betegeknek, helye van, Urunk, gyermekeknek és időseknek, helye van olyanoknak, akik tele vannak kétséggel, kérdéssel, düvel, indulattal, és helye van azoknak, akiknek békességük van, helye van mindenkinek, mert te mindenkit szeretnél megváltoztatni, megtérésre indítani, mindenkinek szeretnél békességet adni. Így áldunk téged, Urunk. Te vagy a mi megszentelünk, megváltunk és teremtünk, Szent Háromság egyik az élő Isten. És könyörgünk hozzád azért is, hogy ezen az Isten tiszteleten szólj a gyermekeinkhez, szólj az ifjakhoz, szólj azokhoz, akik megkérgesednek gyakran lelkükben és tenyerükben is a rakolós hétköznapok miatt, és szólj időseinkhez, szólj azokhoz, akiket megfáraszt ez a hatalmas hőség, adj értelmes tőled való üzenetet, szent lelkedet. Kérjük és várjuk. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére. Énekeljük a 210. dicséretünk első verszakát. Ó áldandó Szent Háromság! Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét hirdetem. Itt a található Máté evangéliumában a 16. fejezetben, a 16. fejezet 16. és 17. verseiben a következőképpen. Simon Péter így felelt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus ezt mondta neki, boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek. Kedves testvérek, mai vasárnapunk kétfelől is fontos számunkra. Egyrészt fontos számunkra abban az összefüggésben, ahogyan Az énekek kapcsán már említettük, hogy évről évre szép és jó rendje a mi közösségeinknek, gyülekezetünknek, hogy vallást teszünk a mi hitünkről, úgy is szoktuk mondani, a mi győzedelmes hitünkről, és megfogalmazzuk az Istenről tanultakat, hallottakat, úgyis mind személyes vallomásunkat, személyes hitvallásunkat. Fontosnak tartom azt, hogy az egyház életében, a mi közösségeink életében mindig legyenek olyan pontok, amelyek összefognak, összekötnek bennünket, olyan pontok, amelyek rácsot és keretet adnak a mi életünknek. És fontosnak tartom, hogy ezen belül ki maga személyességében, maga csendességében, a maga életében megfogalmazza azt a jellegzetességet, amely belesimul az egészbe, a közösbe, ami kereszténységünknek hitvallásos életébe. Fontosnak tartom tehát azt, hogy legyenek hitvallásaink. Fontosnak tartom az apostoli hitvallást, és tudjátok, hogy néha élcelődöm is annak a környezetével, annak a nem is az elmondásával, hanem annak a gyülekezeti megfogalmazásával. Egyre többször találkozom olyan verzióival az apostoli hitvallásnak, amely verziók egyébként hiteles teológiai kifejezések, csak nem az apostoli hitvallásban szerepelnek. Nem azért, mert rosszak, hanem azért, mert kibővítik, átfogalmazzák az apostoli hitvallásnak a szövegét. És ezzel elvész az a nagy öröme a kereszténységnek, hogy valamit együtt tudna mondani. Valamit egyszerre tudna mondani. Nem földet és eget rázó különbségekre gondolok, hogy ne rébuszokba beszéljek, hanem amikor az apostoli hitvallásnál mondjuk azt mondjuk, hogy és hiszünk Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, megjelent az a vélekedés, hogy ma már, ha az emberek nem tudják meghatározni, hogy ki az az ő, ezért az őt Isten egyszülött fiára módosítják. Teológiailag helyes, csak megzavarja azt a lehetőséget, hogy két különböző gyülekezetbe járó ember ugyanazt a hitvallást mondja. Vagy az apostoli hitvallásnak végén megint csak azt gondolom, hogy teológiailag helyesen, és itt az elénekelt énekünkben is így szerepelt, hogy hiszek, mi azt mondjuk, hogy egy egyetemes anyaszentegyházat, ma egyre többször hallom több fórumon, hogy egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat. Természetesen az anyaszentegyház az vagy keresztény, vagy semmilyen. Az érvelői ennek a módusznak mindig úgy fogalmaznak, hogy ma már abszolút nem evidens, hogy az egyház keresztény vagy nem keresztény. Tehát teológiailag egyetértek a változásokkal, a változási kísérletekkel és szándékokkal, de így elvész a lényeg. Az, hogy valamit együtt, egyformán, egy szívvel tudjunk mondani. Az apostoli hitvallásnak pedig a külső abroncs szerkezete mindig és újra ez adta. Nem így volt ez a korábbi időkben, hadd szóljak erről néhány mondat erejéig, hogyha a hitvallásainkat, ha nem is új vegyre, de legalább egy nagy és gyors eszmefuttatáson keresztül átgondolásra hagyjuk magunknak. A Szentírásban természetszerűleg nincs benne az apostoli hitvallás. A Szentírásban más hitvallás van, olyan hitvallások szerepelnek benne, amelyek meghatározzák egy közösségnek, egy gyülekezetnek, vagy egy személynek a hitét. Ilyen hitvallás az Ószövetségben az úgynevezett Sömá, amelyet mind a mai napig a zsidó hitvalló emberek elmondanak és vallanak, Mózes 5. könyvében olvashatunk mi is. Halld meg Izrael, az Úr, a mi Istenünk, egyedül, vagy egyetlen egy Úr. Ez egy hitvallás. A zsidó ember számára az, hogy egy Isten van, és a keresztény ember számára is, hogy egy Isten van ebben a hiszékeny világban, elkerülhetetlen. Ez határozta meg a zsidóság hitvallásos lényét, az Úr, a mi Istenünk, egy Úr. Nincs más. Ezért kezdődik a 10 parancsolat is így. Vagy az új szövetségnek gyönyörű hitvallásai, ismerjük őket, sokszor ki is mondjuk, az új szövetség első gyönyörű hitvallása Jézus Krisztus. Így magyarázhatnánk, hogy a földre jött Jézus az a Krisztus, akit Isten a felkentek közül érettünk küldött. Jézus Krisztus neve maga az első keresztény gyülekezet számára a hitvallás. Vagy ennek a hitvallásnak most az éppen kibővített részét olvastuk és hallottuk, mint egy személyes hitvallást is. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, mondja Simon Péter. Ez is hitvallás. Ez egy személyes hitvallása annak, aki Krisztus mellett éli az életét. Vagy az ősegyháznak hitvallásává lett, ma is gyakran látott kis szimbólum, így mondjuk, hogy a hal szimbóluma. Görögül a halat így nevezik, hogy iktus, és hogyha ezt egy mozaik szóként veszi az ember a kezébe, és a különböző betűket megpróbálja azonosítani, akkor az i betűt a görögben azt Jézusnak nevezik, ível írják, Jézus, akkor a K betűt, vagy ki betűt az iktuszből, az Krisztusnak mondják, akkor a T betűt, a tétát, azt a Theos, az Isten szó követi, az Ü betű, az a hűjú, az a fiú, vagy a fia, és a végén pedig az S betű, az a szótér, a megváltó. És hogyha ezeket a szavakat egymás mellé tesszük, akkor így előttünk állhat Jézus Krisztus, az Isten fia, megváltó. És azért használták ezt, olvassuk a irodalmi regényekből is, ezt a hitvallást, mert veszélyes volt Krisztust megvallani, a föld porába egész egyszerűen bele lehetett rajzolni ezt a hal szimbólumot, és ha valaki értetlenül állt előtte, vagy valaki ellenségesen lépett fel ellene, akkor a föld porával el is lehetett simítani azt. Ma különböző szimbólumokban ez a hal jelenik meg autók hátulján, vagy kitűzőkben és egyéb formában. Megint, hogyha századokat lépünk, akkor a harmadik, negyedik századhoz érkezünk meg, amikor is megfogalmazzák a mi eleink az apostoli hitvallást. Tehát az apostoli hitvallást azt nem az apostoli korban fogalmazták meg, hanem a harmadik, negyedik században. Ennek pedig az volt az oka, hogy az igazságokat kezdtek tanítani Jézus Krisztusról. Fontos volt a kereteket meghatározni. Volt egy olyan eretnek, Markionnak hívták, aki egészen egyszerűen szembeállította az Ószövetség Istenét az Új Szövetség Istenével. És ezért kellett ezt a hármas tagozású, Szent Háromságra utaló hitvallást megfogalmazni. Vagy gondolhatok a reformáció korára, a reformáció hitvallásaira, a heidelbergi kátére, vagy a második helvét hitvallásra is, mint hitvalló iratainkra. Vagy a 20. században a bármeni hitvallásra, Dietrich Bonhoefferéknek a hitvallására, a náci Németországban megfogalmazott Krisztus melletti kiállásra. Tehát hitvallások azok mindig voltak, és reménység szerint hitvallások azok majd lesznek is, amelyek keretet adnak az egyháznak. Mikor hangzik el ez a hitvallás? Legyen még ennyi bevezetője a mi alkalmunkra. Hallottuk mind Márk evangéliumában, mint pedig Máté evangéliumában, hogy Jézus egy pogány földön jár, Cézárea Filippi környékén, egy olyan város környékén, amelyet nagy Heródes az ő fia után, a negyedes fejedelem után neveztetett el, és amit a fiú tulajdonképpen felépített a saját maga dicsőségére. Ezt jelenti ez a város, Cézárea Filippi, Fülöp császár városa. Az enyém, az én dicsőségemet szolgálja. És ezen a környéken ered egyébként a Jordán vize is. Egy ilyen külső, idegen vidéken mondja el Péter az ő személyes hitvallását, az ő személyes látását. És megfogalmazódik a válasz is, amely válasz nem szeretnék bele erőltetni, és nem szeretnék bele szuszakolni a Szent Háromság vasárnapra, de magam Steinbach püspök úrral együtt így gondolom mégiscsak, hogy megjelenik benne, kifejeződik benne a Szent Háromság titka, amikor is azt mondja Péter, hogy te vagy a Krisztus, tudnélik Jézust nevezi meg Krisztusnak, megjelenik benne a Fiúisten, és erre Jézus pedig azt mondja neki, hogy Simon, Jóna fia, nem test és vér jelentette ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Egészen konkrétan benne van a mennyei atyának a kifejezése is, és néhányan úgy vélik, úgy gondolják, hogy amikor arról beszél itt a Szentírásnak a nyelvén Jézus Krisztus, hogy nem test és vér, akkor az pedig Isten szent lelkére utal. Íme a hitvallásos helyzetben, Szent Háromság vasárnap megjelenik az atyáról, a fiúról és a lélekről való bizonyosság ebben az igében. És akkor azt mondtam, kedves testvérek, hogy fontos a bordázaton túl, a kereteken túl az embernek a személyes jellege is, hogy a maga hitvallása is elhangozzék. Kinek mondanak engem az emberek? Kérdezi Jézus Krisztus. Mint hogyha azt kérdezné, hogy mi a tömegnek a véleménye? Mi az, amit rólam gondolnak az emberek? De sokszor halljuk mi is azokat a válaszokat, amely válaszok elgondolkodtatnak bennünket, hogy ez a Jézus egy profétája ennek a világnak, egy jó embere ennek a világnak, egy csodadoktora-e ennek a világnak, vagy valaki más, vagy valaki több. Kedves testvérek, a héten egy beszélgetésem volt, és ebben a beszélgetésben nagyon megrázódtam, és nagyon megdöbbentem, amikor egy régi barátommal váltottam néhány szót, és akkor ő azt mondta nekem, hogy tudod, én nem nagyon szeretek olyan dolgokról beszélni, hogy az Istennek az útmutatása, az Istennek a döntése, az Istennek az irányítása, mert olyan nincsen. Leforrázott ez. Hogy az Isten ne tudná befolyásolni az embernek az életét. Ne tudna egészen konkrét élethelyzetekben tovább lépést, utat, vagy éppen tükröt tartani az embernek a kezébe. Kinek mondanak ma engem az emberek? Leforráz az a válasz, hogy nem Istennek. Pedig ez a hétköznapoknak a valósága, és ez a hétköznapoknak a világa. És bár a tanítványok jól felelnek, Jézus mindig megkérdezi, minden nemzedéktől megkérdezi, ifjaktól és vénektől újra és újra megkérdezi, ti kinek mondotok engem? Ti mit gondoltok rólam? Kedves testvérek, akkor van egy gyülekezetnek létjogosultsága, akkor beszélhetünk arról, hogy én magam a Krisztushoz tartozom, hogyha erre a feleletre személyesen tudok válaszolni. És azt kérem, hogy ne azt válaszold, amit meghallottál, vagy megtanultál tőlem. Ne azt válaszold, amivel tisztában vagy. Ne azt válaszold, ami jó és igaz ismereted, hanem az, ami Jézus Krisztusnak személyes üzenete számodra. Hogyha személyesen ezt nem tudom megfogalmazni, akkor inkább soha se álljak ki, hogy én az ő gyermeke vagyok. Krisztus azt kérdezi tőlünk, kicsoda vagyok neked? Kicsoda vagyok neked? Mert a tanítványok előtt ott áll az emberfia, aki egyben az Isten fia. És ezt kell elhinni. Nem egy ügyes ember, nem egy tehetséges orvos, nem egy vallásalapító, nem egy proféta, hanem ő az Isten fia. Sőt, meg lehet ismerni, akivel lehet találkozni. Aki megerősíti a mi hitünket is. Milyen mélyen lehet valakit megismerni? Milyen jó, hogyha barátságok kapcsolnak össze bennünket? Milyen jó, hogyha valóban mély dolgokról tudunk beszélni? Milyen mély lehet a szerelem, vagy éppen a házasság? Milyen őszinte érzések lehetnek benne? És milyen mélyen ismerhetjük Jézus Krisztust? Egy furcsa helyzet adódott, már-már néhányan konspirációra is gondoltak. Tudnélik, a pomázi televízió rögzítette Bódis Miklós evangelizációját, abból egy istentiszteletet, és a legutóbbi műsorok egyikében elhangzik a műsorvezető konferálása, hogy most pedig a református templomban hangzott evangelizációnak egy szerkesztett változata jelenik meg, és ezután Horváth Hegyi Olivér nagytisztelt úrral való beszélgetés, egy családos beszélgetés hangzott el, és már-már tényleg néhányan konspirációra gondoltak, hogy letiltották az adást, nem engedték, és akkor így, meg úgy, meg amúgy. Én is fölírtam a szerkesztő asszonyt, és megmutatott, hogy már beszélt Bódis Miklóssal, csak egy egyszerű szerkesztői hiba történt, úgy, mint olyan szerkesztő hiba, mint a múltkor mentünk haza innen Csobánkáról, és hallgattam a Kossuth rádiót, és a Kossuth rádión rendszerint az istentiszteleti közvetítések szoktak menni, és a rádiók most már kiírják azt, hogy milyen zene szól. Ezt nem tudom, hogy hívják, valaki biztosan tudja. És akkor ki volt írva, hogy mise pótzene katolikus. Mert hogy nem sikerült a rádiós közvetítés, és akkor nem figyeltek ezt a feliratot is, kitették, hogy mise pótzene katolikus. Egyébként Johann Sebastian Bach orgona műve volt rajta hallható, tehát még ráadásul tárgyi tévedés is volt benne, de hát körülbelül ez volt a konspirációnak a lényege, de meghallgattam, hogy mit mond Horváth Hegyi Olivér testvérünk, és a családokról beszélt, és elmondta, hogy a Szentendrei gyülekezet életében, amikor oda kerültek, 12 évvel ezelőtt kerültek oda, akkor családok érkeztek a gyülekezetbe. És a következő nagyon nehéz mondat hagyta el a száját, hogy 6-7 évig tudták mímelni a kereszténységet. 6-7 évig tudták mímelni a kereszténységet. amikor megismerjük Jézus Krisztust, akkor az nem mémelés. Jézus Krisztus nem az ismeretünknek a tárgya, nem ember, hanem az Isten fia. Odaállunk, mi mindannyian Péterrel együtt az élő Isten elé. Belegondoltatok már ebbe, hogy nem egy halott bálvány előtt vagyunk, nem egy hideg vagy rideg szobrot érintünk, nem egy langyos filozófia járja át a gondolatainkat, nem a szeretet teljes humanizmus, a másik emberért való élet, hanem az élő Isten. A hitvallás lényege ez. Az élő Isten előtt állunk. És az új szövetség arról beszél, hogy ez az élő Isten Jézus Krisztusban jelent meg. És a zsidókhoz írott levélben pedig ezt olvassuk, mert a mi Istenünk emésztő tűz életet ad nekünk. Feltámasztja Jézust a halálból, és hozzátesszük, hogy nélküle nincsen életünk. Ismerjük-e Istent úgy, mint aki élő, eleven, életadó? Megvalljuk-e mindezt előtte, mások előtt? Mert ebből van a gyülekezet, ebből van az egyház. Ez a bűnküst utáni létnek a lényege és a célja. Tovább adni az evangéliumot. Az élő Isten küld bennünket ma is. És nem tudjuk, hogy egész életünkben békességünk lesz-e, vagy nem. Nem tudjuk, hogy Isten olyan sorsot szán-e nekünk, amely mártíromságra vezet, vagy boldogságra. Az a nagy mártír, akinek a hitvalló gondolatait idéztem a bármennyi hitvallásban, Dietrich Bonhoeffer, aki mindvégig hűséges, kitartott Jézus Krisztus mellett. Már érkeztek az amerikai csapatok, amikor mezítelenül megalázva és meggyalázva felakasztották őt. Külön ezért ment a gestapó, hogy Bonhoeffert felakasszák a hitéért. És az anekdót ezt nyilván senki nem tudja. Amikor a gestapó tisztje azt mondta, hogy Bonhoeffer, akkor itt van mindennek a vége. Akkor Bonhoeffer ezt válaszolta, nem uram, ez az örök életnek a kezdete. Nem csak valami ellen kell megfogalmaznunk a mi álláspontunkat, hanem lehet valamiért is. Hát ezért lennék mi protestánsok. Nem protestek, valami ellen küzdők és harcolók, bár tudom, hogy maga a protestantizmusnak a születése az itt jelent meg, de a protestáns szó az leginkább azt jelenti, hogy protestálás. Valami mellett kiállás. Valami hit megvallás. Valamiért való élet és élés. Hát legyünk ilyenek. Adjunk számot a bennünk lévő reménységről. Mondjuk el az örömhírt, amit Isten adott nekünk. Valljuk meg a mi életünket, mert vallani kell, mondja a Siklós József egyik versében, egyszer vallani kell. A titok szétfeszít. Konok mély hallgatás, bent fertőz, nem segít. Vallani kell, mert a titok szétfeszít. Vallani kell, mert el kell mondani, hogy Isten mit tett velünk. Vallani kell. Ez a mi állandó feszültségünk. Nem tehetjük hogy ne mondjuk el, mert nem a körülményekre nézünk, hanem az üzenetre, a lényegre. És hogyha nem mondom el azt, ami szétfeszít, akkor kényszer nehezedik rám, és megemész mindez. Jézus kérdése mindig személyes. Nem lehet előle kibújni. Téged is személyesen szólít a hitvallás lehetősége. Személyesen szólít, hogy valóban álljunk ki Jézus mellett. Mondjuk, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Amen. Fennállva válaszoljunk Istenünk igéjére, 264. dicséretünk első verszakát énekeljük el. Szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által háladással köszönjük meg neked, hogy ezen a mai vasárnapunkon a hitvallásra bátorítottál bennünket. A hitvallásra, amely elindít, amely életünket mozgásban tartja, személyes kapcsolatot jelent veled, és összefűz, összeköt egymással is. Engedd meg, hogy őszinték legyünk. Tarts távol tőlünk minden mímelést, minden hamisságot. Engedd, hogy azt elmondjuk, amit szívünkre helyeztél, az pedig, Urunk, ami üres beszéd, azt kérünk, hogy hadd kerüljük újra és újra, csak ezt kérhetjük tőled. Háladással köszönjük meg neked, Urunk, Istenünk, hogy megőrizted a mi gyermekeinket, unokáinkat az elmúlt tanévben. Megköszönjük neked, Urunk, a pedagógusoknak szép munkáját is, fáradtságát és gyötrődését is, és köszönjük neked, hogy ezt nem tehették másként, csak úgy, hogyha ők maguk is hivatásnak tekintették szolgálatukat. Hálásan köszönjük neked, Urunk, hogy gyermekeink kicsik és nagyobbak, érettebbek, erősebbek lehettek. És köszönjük neked azt is, hogy itt a mi gyülekezetünkben alkalomról alkalomra, vasárnapról vasárnapra, ők is hallhatták az evangéliumot. Kérjük és hisszük, hogy az ismeret az személyessé lehet bennük, elevennél lehet az életükben, megtartó erővé lesz azokban a kérdésekben, azokban a problémákban, amelyekkel szembe kell nézniük. Ott, amikor egymást csúfolják kicsik és nagyok, ott, ahol rivalizálás van, ott, ahol csak az észszerűség számít, te légy az, aki őket bátorítod, buzdítod, és te légy az, aki erőt adsz nekik valóban minden helyzetben. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegeinkért is, könyörgünk, Urunk, a gyászolókért, az emlékezőkért, imádkozunk hozzád, Urunk, a megfáradtakért, könyörgünk, Urunk, a mi terveinkért, az épület vásárlásáért, annak az ügyéért is, hogy legyen világos előttünk, hogy mik a következő lépéseink. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, egyházmegyénkért. Könyörgünk most különösen is a kerepesi gyülekezetért. Adj nekik, kérünk, lelki otthont, hitvalló bizasság tevő szülőket, gyermekeket, ifjakat. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Mondjuk el a mi Urunktól, Jézustól tanult imánkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és minden adományát. Kedves testvérek, ahogyan hirdettük már az elmúlt napokban is, Pomázzon a gyülekezeti háznak a belső festése zajlik, most így ott Pomázzon most hétközi és gyermek alkalmat nem tudunk tartani. Megjelent gyülekezetünk korábbi lelkipásztorának, nagytiszteletű pap László testvérünknek igehirdetéseit tartalmazó könyv, a könyvára 1500 forint szeretettel ajánljuk mindenkinek. Megköszönjük azokat az adományokat is, amelyek a pomázi gyülekezeti ház festésére érkeztek. Eddig mindösszesen 510.000 forint adomány érkezett, ami a költségeknek a 45%-át jelenti. Megköszönjük június 24-én kezdődő gyermektáborunkhoz felajánlott minden pénzbeli támogatását testvéreinket. Hirdetem, hogy Pomázon megszólaltak harangjaink. 2019. június 13-án harangszólt Vig Sándorné halálának 7. éves évfordulóján emlékezett leánya és leányának gyermekei. Istenünk óvja és vigasztalja őket. Hirdetem testvéreimnek, hogy 2019. június 5-én elhunyt Rigó Ferenc testvérünk 74 éves korában. Temetése Pomázon június 21-én lesz református temetőnkben. Alkalmainkat hirdetem, énekkari próbánkat holnap 6 órakor a pomázi templomban tartjuk. Kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csabánkán, ide várjuk a pomázi testvéreket egyrészt. A Kékkereszt alkalmat még nem tudom, hogy hol tartjuk. A múlt heti az Budakalászon volt, lehet, hogy idén is, vagy ezen a héten is Budakalászon lesz. Szerdán lesz Pomázon bibliaóra, de az idősek otthonában 10 órakor, tehát aki Pomázon szeretne bibliaórára jönni, az most jöjjön az idősek otthonában, 10 órakor tartjuk az alkalmat, csütörtökön 6 órakor pedig imaórák lesz Csobánkán, erre is várjuk a pomázi testvéreket. Pénteken 6-tól ifjúsági bibliaórák lesz, vasárnap 9 órakor istentiszteletünk Csobánkán, 10:30-től zenés istentiszteletet tartunk Pomázon, melyen közöttünk szolgál Szálmusz kórusunk. Ahogyan az imént is hirdettem, Pomázon gyermekisten tiszteleteket most nem tudunk tartani, és mivel a gyülekezeti házat teljesen kiürítettük, ezért most az internetes közvetítés sem működik addig, ameddig hiszen állítjuk a rendet majd. Korábban jeleztem, hogy Magyarországi Református Egyházunk gyűjtést szervez a Dunai hajó baleset túlélői, illetve a gyászoló családok és árvák megsegítésére támogatásunkat a korai református egyházon keresztül, és azon belül is a budapesti gyülekezetén keresztül fogjuk eljutatni. Eddig 63.000 forint adomány érkezett erre a célra. Kedves testvérek, végül, de nem utolsó sorban hirdetem napközistáborunkat is. Gyűjtsünk kincseket, nyilván nem pénzre gondolunk, de Jézus is beszél a kincs gyűjtéséről példázatokban. Gyűjtsünk kincseket, augusztus 21 és 23 között Pomázon, a református templomban, gyülekezeti házban lesz majd akkor is táborunk reggel 8 órától 16 óráig, délután 4 óráig. A tábor költsége 7000 forint lesz majd. Köszönjük az erre a célra adott adományokat is. Minden óvodás kortól 8. osztályt, általános iskolás korosztályú gyermekeket várunk erre a táborunkra, erre az alkalmunkra. Itt a kiáratnál elvihető néhány jelentkezési lap is. Ha jól tudom, akkor a jelentkezési lap egyéb iránt benne lesz majd a következő újság számunkban is. Kedves testvérek, a hirdetések végével Isten tiszteletünk vége is elközelített. Záró énekünket keressük meg. A záró énekünk a 398. dicséretünk, második és harmadik versszaka. Mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon minnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hit által a ti szívetekben. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.